Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 209. éneket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te ígérnek világa.
Igen drága a te ígédnek világa, mely bölcsítévén az elmét, szűri az Úrnak félelmét. Gerjeszt fel most indulatunk, hogy még ígédre hallgatunk. Vigyen bennünk épületet, a hit reménység és szeretet.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 412. énekünk második versét énekelve, így kezdődik, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél.
Megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogyan adta nekünk az Úr Jézus Krisztus a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom ezt. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A keresztelésnek a parancsában, a felszólításában Jézus hozzáfűzi, hogy tanítsátok őket. mert a keresztvíz az önmagában víz. Attól nem lesz senki keresztjén, viszont ha úgy nevelik, akkor igen. A gyermekeknél az első rendű kötelessége a szülőknek van, hogy neveljék a gyermeket. És itt először is az a fontos, az a jó dolog, hogy van, mi szerint neveljük. Nem a saját elgondolásunk szerint, nem ahogy jónak látjuk, érezzük, hanem ahogy Isten szeretné. De ebben a második dolog pontosan ez, hogy ahogyan Isten szeretné, de ezt nem lehet úgy, hogy én, mint egy utasítást végrehajtom a gyermeken, hanem az Isten elsősorban az én szívemet szeretné, hogy én figyeljek rá, hogy én szeressem, és a gyermek az azon keresztül tanul, amit lát, amit tapasztal. Ha én szeretem az Istent, akkor ő is szeretni fogja. És persze az Isten tanítása és parancsa szerint nevelni nyilván azt is jelenti, hogy szeresd fele barátodat, mint magad, hogy vannak az együttélésnek szabályai, de ahogy mondtam, a gyermek mindig a szerint tanul, amit lát, amit tapasztal, amit átél. Tehát elsősorban nekünk kell szeretni őt, nekünk kell szeretni a körülöttünk élőket, és a gyermek olyan különösen szemléli, és azt mondja, hogy kamaszkorban már kifejezetten ki is mondja, hogy és te, úgy csinálsz, ahogy tőlem várod. De ezt nem kamaszkorba kell ezzel szembesülni, hanem most. Hogy úgy csináljuk, azt várjuk el tőle, amit mi megteszünk. Tehát jó, hogy van mihez tartanunk magunkat, hiszen az ő szeretetét parancsolja, de nem csak arra, hogy tanítsuk ezt erre a gyerekeket, hanem hogy mi szeressük, és az egymás szeretetét is úgy parancsolja, hogy ő töltötte be Jézus Krisztusban, amikor értünk, földre jött és meghalt a bűneinkért. És elsősorban tőlünk várja, hogy a gyermek jó példát lásson, így legyen. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, a gyermeknek az életét. Olyan csodálatos ajándék ez is, olyan nagy feladat, és olyan megható, hogy te megbízol bennünk, és ránk bízod egy piciny élet, vagy több piciny élet kibontakoztatását. Mi ennek nem tudunk igazán megfelelni a magunk erejéből, de köszönjük, hogy rád támaszkodhatunk, köszönjük, hogy te szeretsz minket, és ebből az örökkévaló szeretetből meríthetjük az erőt. Kérünk, hogy áld meg a hétköznapjainkat, és segíts rád figyelni mindenben. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy helyünkről felkelve mindnyájan valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most a gyülekezet tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön hatalmát. Fordítsa felé arcát az Úr, és adjon békességet neked.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára, a 134. Zsoltár 3. versével, megáldjon téged az Isten.
Téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindenet.
Megkérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Belkovics Viktor Imre és Kócé Vivien Anna gyermekét, Hangát. Isten áldja meg a keresztelőre érkezett családot, és segítse a hitben való nevelésben. Idei gyülekezeti hétvégén, június 12-e és 15-e között Balatonszászon lesz. Kérjük szépen a testvérek jelentkezését. Bőven van még hely, szabad jelentkezni erre. Jelentkezési lapok az iratterjesztésnél Isten tisztelet előtt vagy után kitölthetők, valamint hétköznapokon a lelkészi hivatalban. Konfirmációra ismét nyílt lehetőség, a tanfolyam már megkezdődött, de még lehet csatlakozni hozzá, a feltétel, hogy 15. évét betöltse az illető, már, tehát a betöltött 15 év, a feltétel, és a gyülekezetben eltöltött egy év. Szeretettel figyelmébe ajánlom a testvéreknek a csillagtelepi misszió támogatását, ott van a adománygyűjtő ládánk a kijáratnál. Figyelmébe ajánlom a testvéreknek, hogy idén is fölajánlhatjuk az adónk 1%-át, akár a Református Egyház egészének, ez a 0066-os számon történik, és az első 1%-ra vonatkozik, vagy akár a gyülekezetünk számára is föl lehet ajánlani adónk 1%-át, ez az alapítványi 1%, és a gyülekezetünk javára alapított alapítvány támogatásával történhet. Ennek az adószámát is meg tudjuk mondani, illetve majd kiírjuk a lapokra, most még nincs rajta. Folytassuk Isten tiszteletünket a 742. énekünket énekeljük, amelyik így kezdődik, légy csendes szívvel és békével életednek Istenében.
Szívvel és békében, életednek Istenében. Ő bír örömnek bőségével, véle boldogulsz mindenben. Ő kótfőd és ő fényes napod, ő tőle jön minden vígságod. Légy csendes szívvel, ő bír vígsága kegyelemmel, oly szívvel, mely fethetetlen, ahol ő van, nem sért semmivel, hordozzon bármiségekben. Sok nyavajádat elfordítja, a halált is kezében tartja. Légy csendes szívvel.
Hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetének az első 8 verséből.
Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, százados, az úgynevezett itáliai seregből, aki kegyes és istenfélő volt egész háza népével együtt, sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Egy nap, mintegy 9 óra tájban, látomásában világosan látta, hogy az Isten angyala bement hozzá és megszólította. Kornélius. Ő pedig ránézett és rémülten azt kérdezte, mi az, Uram? Ő pedig azt mondta neki, a te könyörgéseid és alamizsnáid feljutottak Istenhez emlékeztetőül. Most azért küldj Joppéba embereket, és hívasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, akinek a háza a tenger mellett van. Ahogy elment az angyal, aki beszélt vele, Kornélius szólított kettőt a szolgái közül, és egy istenfélő katonát azok közül, akik rendelkezésére álltak, és miután elmondott nekik mindent, elküldte őket Joppéba.
A kegyelmes Isten áldja meg igéjét a mai délelőttön is szívünkbe, hogy ne csak a fülünk ígérjen, hanem befogadhassuk és teremjen bennünk gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Istenünk, annyian keresnek meg minket különböző gondolatokkal, annyian akarnak közölni velünk dolgokat, vagy várnak tőlünk segítséget. Mi köszönjük, hogy most eléd jöhetünk, aki nem segítséget vársz tőlünk, nem terheket akarsz nyakunkba akasztani, hanem te akarsz segítséget nyújtani az élet terhei hordozásában számunkra. Köszönjük, hogy benned igazán megbízhatunk, hiszen Jézus Krisztusban az életedet adtad megváltásunkra. És köszönjük, hogy valóságos a te segítséged, mert szent lelkeddel most is itt vagy közöttünk, és tudsz szólni hozzánk. Kérjük ezt a csodát, kérjük azt, hogy nyitott szívvel tudjunk hallgatni téged. Kérjük azt a csodát, hogy találkozzunk veled, és a te békességed, örömöd, reménységed uralja az életünket a hétköznapokban is. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 720. énekünk első versét énekelve, Szólsz hozzám, Istenem, így kezdődik.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét a már megkezdett ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetéből. Másnap pedig, ahogy azok úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter 6 óra tájban felment a ház felső részére imádkozni. De megéhezett és enni akart, amíg azonban ételt készítettek neki, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt hozzá valami edényféle, mint egy nagy lepedő, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Ebben mindenféle földi 4 lábú állat, csúszó, mászó és égi madár volt, és hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öljed és egyél. Péter pedig azt mondta, semmiképpen sem, Uram, mert sohasem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. De másodszor is szólt a hang, amit Isten megtisztított, azt te nem mondd tisztátalannak. Ez pedig háromszor is megtörtént, majd nyomban felvitetett az edény az égbe. Ahogyan Péter magában tűnődött, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza felől kérdezősködve a kapuhoz érkeztek, és bekiáltva érdeklődtek, hogy Simon, akit Péternek hívnak, ott van-e a szálláson. És amíg Péter a látomás felől gondolkodott, azt mondta neki a lélek, íme, három férfi keres téged, kelj fel azért, menj le, és minden tétovázás nélkül menj velük, mert én küldtem őket. Péter akkor lement azokhoz a férfiakhoz, és azt mondta, íme, én vagyok az, akit kerestek, mi áradban vagytok? Ők pedig azt mondták, Kornélius százados, igaz és Isten félő férfi, aki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hivasson téged a házához, és hallgassa meg, amit mondasz. Erre behívta, és vendégül látta őket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, gyülekezet, életünkben nagyon-nagyon fontos szerepe van az elcsendesedésnek. Főleg most ezekben a napokban, amikor már ez a 40 napos visszaszámlálás megkezdődött egészen húsvétnak a napjáig. De mi ez az elcsendesedés, mert sokak számára talán szokatlan lehet ez a kifejezés is. Nem csak egy szép kifejezés, hanem azt jelenti, hogy beiktatunk a minden napunknak a ritmusába egy olyan minőségi időt, amikor csak is Istennel vagyunk. És ilyenkor ezt az időt bibliaolvasással töltjük, imádkozással, egy szóval Isten előtt való elcsendesedéssel. És miért jó ez? Mit lehet ilyenkor tennünk? Elé vihetjük az örömeinket, a félelmeinket, a bánatunkat, a kudarcunkat, elé vihetjük azokat az embereket, akikért ilyenkor imádkozunk, akikről tudunk, akik ránk vannak bízva. De azt is megkérdezhettük tőle ilyenkor, Istentől, ami az apostolok cselekedeteiben így van leírva. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ezért is nagyon-nagyon fontos az Istennel való közös perc, óra, ez az elcsendesedés. Mert ilyenkor megvizsgálhatjuk a mi gondolatainkat, és összevethetjük azokat Istennek az akaratával, és arra ráhangolódhatunk, hagyhatjuk, hogy formálja a mi gondolatainkat, a mi indulatainkat. Az apostolok cselekedeteiben ezek az ige szakaszok, amelyeket felolvastam, pont egy ilyen elcsendesedést írnak le. Pontosabban, ha jobban megnézzük, két elcsendesedést. Péter, Jézus egyik követője, tanítványa, az ő elcsendesedését, és hogyha az egész fejezetet elolvassuk, akkor kiderül, hogy Kornélius is nem csak egy látomást látott, ez a pogány százados, hanem ő maga is imádkozott Istenhez. Ennek során történt az az üdvtörténeti jelentőségű, nagyon-nagyon fontos esemény, hogy Péter megkeresztelte Kornéliust, a századost, a pogány embert az egész háza népével együtt. Tehát ő volt az első megkeresztelt ember, ő és az ő házanépe. Itt érti meg Péter azt, hogy mit is jelentett az, amit Jézus mondott nekünk, amit most a keresztelésnél is hallhattunk, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet, és abban minden népben nem csak a kiválasztott nép tartozik bele, hanem minden pogány nép is. Mit keresett Péter Joppéban? Vajon miért szállhatott meg itt ebben a házban éppen? A pünkösdi csoda után járunk. Pünköskor Péternek a prédikálásának a hatására megalakult az első gyülekezet. Rengetegen voltak, viszont ezek az emberek nem Jeruzsálemben laktak. Jeruzsálembe jöttek fel az ünnepre, akkor tértek meg a prédikációnak a hatására, viszont utána bizony haza kellett térniük az otthonaikba. Péter tehát azokhoz ment ki ekkor, akikkel nem tudott rendszeresen találkozni. Egy hit erősítő körúton volt, úgy is mondhatjuk. mint egy missziós út, úgy is elképzelhetjük. Pont az előző fejezetben két ilyen hitbeli keresztény testvért meg is gyógyít, Éneászt és Dorkászt. Tehát ezért volt ekkor Péter Joppéban. És ekkor hozza Isten elé ezt a pogány századost, aki Istent keresi. És ő nagyon jó példa arra, hogy ugyan ő még nem számít akkor kereszténynek, de ő is imádkozott. Ő is kereste Istent, ő is próbálkozott, ezért küldött neki Isten egy angyalt. És ez az angyali jelenés által készítette fel Kornélius századosnak a szívét a Péterrel való találkozásra. És onnantól fogva Kornélius százados nagyon akarta a találkozót. Ugye láthatjuk abból, hogy az igében láttuk, hogy elé küldte az embereit, hogy keressék meg Pétert. És Péter szívét is bizony fel kellett készíteni. Az övét is, hiszen a kiválasztott népből származott, és ugyan sok-sok csodát látott, de abból, ahogyan viaskodik Istennel, láthatjuk, hogy nem mindenben értette még meg Jézusnak a szavait. Tehát az ő szívét is fel kellett készíteni, és ezt már a pünkösdi csodakor megtette Isten, hiszen elküldte a Szent Lelket, és mindenki a saját anyanyelvén hallotta azt, amit beszéltek az evangéliumról, arról, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt. Mindenki a saját anyanyelvén hallotta, tehát pogány nyelven is szólott az ige. És ez volt Péternek a célja is, hogy vigye az igét. Kornélius találkozni akart, Péter pedig át akart adni ezt az igét. Isten hozta össze ezt a találkozót, pedig bizony, hogyha belegondolunk, voltak gátjaik, elég nyomós okok, amiért elkerülhették volna egymást. Ott volt Kornélius, a százados, egy rangos ember, akinek semmi köze a zsidó néphez, és egy egyszerű halászférfit kell felkeresnie. Vele kell találkoznia. Milyen furcsa, milyen különös kérés ez Istentől. S ott lehetett Péter szívében is a gát, hiszen zsidó törvények szerint egy zsidó ember nem lépheti át egy pogány ember házának a küszöbét, és ez megtörtént. Erre bizony mindkettejüknek fel kellett készülniük. S itt érkezünk el a lényeghez, hogy hogyan készítette fel őket Isten erre. A csendben. Az Istennel való elcsendesedésben. Mindkettejüknek erre volt szüksége. Isten csak így tudta őket felkészíteni. Így tudták átgondolni, elengedni a múltat, és így tudtak a jövőre is előre felkészülni. Tehát a csendnek a hatására jött létre ez az üt történeti esemény. A Péter imájáról szóló ige szakaszban, amit nem is olyan régen felolvastam, a csendesség lényegét, néhány nagyon fontos elemét figyelhetjük meg. Hol és mikor tartsunk csendességet? Természetesen valami zavartalan és nyugodt helyen. Olyan helyen, ahova a zaj nem szűrődik be, nem zavarnak meg mások, másoknak a gondolatai, a szavai, ahol egyedül lehetünk saját gondolatainkkal, és ami a legfontosabb, Istennel. És amikor ezt az igét olvassuk, hogy Péter ugye a háztetőn találta meg ezt a csendes helyet, akkor ne egy mai házra gondoljunk, hanem egy lapos tetejű palesztinai házra, ugye aminek fel lehetett mászni, ki lehetett ülni vagy feküdni a tetejére. Tehát itt volt Péter. Ide vonult el a mindennapi nyüzsgés, sürgés forgás elől. Kicsit később olvastuk, hogy ételt készítettek neki, tehát az is valószínűleg zajt okozott ott lent. Jézus is tanította őket imádkozni, tanította Pétert, és ő is hallotta, amit mondott az őszinte imádságról, Máté evangéliumában így olvashatjuk. Menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál. Ebben benne van az, hogy ne képmutatóan a mások előtt hivalkodjunk az imádságunkkal, mert nem embereknek imádkozunk, hanem Istennek, de ugye itt van benne a csendességről is a tanítás. Menj be a belső szobádba, és ezt nagyon jól tudták a tanítványok, hogy miről van szó. Ez a belső szoba az akkori házakban egy olyan zárt helyiség volt, amelynek nem volt ablaka. És ugye már meg is értjük, hogy miért volt ez fontos. mert ott csend volt, ott békesség volt, ott őszintén ki lehetett önteni Istennek a szívünket. És a mi viszonylatunkban, a mi gondolatainkban is ez számít. Egy kis szoba, egy kis helyiség, ahol csend van, ahol csak magunk lehetünk, egyedül, de mégis kettesben Istennel. Ahol nem zavar meg bennünket a tévének a zaja, a számítógépnek a bármilyen híre, a telefonunk, amely jelez, vagy éppen, hogyha valamilyen háború dúl közöttünk, emberek között. Lehet ez egy templom is, de sokszor csak erre gondolunk, hogy csak a templomban tudunk elcsendesedni. Pedig olyan sok szép hely van, olyan sok hely van, amely arra indíthat bennünket, hogy eszünkbe jusson az, hogy elcsendesedjünk. Akár egy park, ott egy pad, de tudjuk, hogy a mai világ nagyon zajos, tudjuk, hogy rohanó világban élünk, nagyon nehéz ezt megvalósítani. De bizony, hogyha igényünk van rá, akkor meg tudjuk oldani. Bizonyára meg tudjuk oldani, hogyha fontos nekünk. Hogyha olyan fontos nekünk az a találkozás, mint Péternek, vagy mint Kornéliusznak. Ugye mindketten azt keresték, hogy mit akar tőlük Isten. Régen ifjúsági körben, amikor jártam, nekem kerestem ezt az alkalmat, hogy mikor tudnék én normálisan elcsendesedni, amikor tényleg komolyan Istenre tudok figyelni. És először az estét találtam, meg este, amikor már mindenki alszik, és csend van. Mostanra viszont már ez úgy fordult át, hogy nem csak este, reggel az egyik legfontosabb ilyen minőségi időm, hiszen akkor, amikor felkelek, megiszok egy kávét, akkor még nem indul el a nap, akkor még egyedül vagyok, akkor még csönd van, még nem indult be a világnak a zaja, és akkor tényleg oda tudok figyelni arra, amit olvasok, én szoktam olvasni a Bibliaolvasókkal, azt meg egyebet is, és imádkozok is, Isten elé viszem a dolgaimat, annak a napnak már az előttem levő dolgait is. Csak ebben a csendben lehet igazán figyelni az ő szavára. Természetesen az imádságot bárhol tudjuk végezni. Az nekünk segít, hogyha keressük azt, hogy békesség legyen körülöttünk. Hiszen nekem is volt rengetegszer, hogy még korábban kellett kelni, még korábban kellett indulni, nem tudtam úgy leülni, elolvasni békésen, ahogy szoktam. Nyilván ilyenkor jó a telefon és az applikációk, hogy van azon is Bibliaolvasó kalauz. Ezt így a utazás közben vagy szünetekben is el tudom olvasni. És bizony én sokszor buszon is, vagy menet közben is imádkozok. Nem számít olyan csendességnek, amikor tényleg oda szánom, oda dedikálom azt a minőségi időt Istennek, de akkor is fontos részét képezi az életemnek. Mikor tartsunk csendességet? Ez lehet a másik kérdésünk. Az igében megláthatjuk, hogy Péter mit választott. Ami az igében le van írva, az a mi időszámításunknak déltájban azt jelenti. Tehát dél környékén kapta meg azt az indítatást, hogy neki el kell csendesednie, és Istent kell keresnie. És bizony Palesztinában, vagy bármilyen mediterrán országban, aki már járt, az tudja, hogy déltájban nagyon-nagyon forróság van. Mi is voltunk a teológus társaimmal Izraelben, voltunk pont Joppéban is, ebben a városban, ahol itt ez az ige szakasz játszódik, és bizony meleg volt déltájban. Alig vártuk, hogy egy kis ilyen ponyba vagy valami alá menjünk, ahol árnyék volt, vagy beüljünk valahova, csak ne a napon sétáljunk. És ezt nagyon jól tudták a zsidó emberek is, ezért reggel és este dolgoztak. Déltájban viszont volt a siestának az ideje, amikor lefeküdtek, amikor pihentek, a tikasztó hőségben úgyse lehetett volna dolgozni, nem lehetett volna semmit se csinálni, ezért ilyenkor vagy ételt készítettek, mint ahogyan itt az igében is láthattuk, vagy lepihentek, kicsit elvonultak. És Péter ezt az időt használta ki. Ahelyett, hogy ő is hűsölt volna, ahelyett, hogy ő is heverészett volna, neki fontos volt az, hogy Istent keresse, hiszen a gondolatai jártak a fejében. Kereste a válaszokat a kérdéseire, és a legjobb helyre fordult vele. Megtehette volna, hogy lepihen, megtehette volna, hogy ő is sziesztázik, de ő fontosabbnak látta ezt. És milyen sokszor vagyunk mi is így, hogy keressük a kifogásainkat, kifogásokat, hogy miért nem tudtunk Istennel lenni azon a napon. Túl korán kellett kelni, túl fáradtam, érkeztem haza, egész nap elfoglalt voltam, vagy éppen túl sokat szórakoztam, ide-oda mentem, nem tudtam beiktatni, vagy ugye a legrosszabb, hogyha el is felejtjük ezt. Nem szabad ezt tennünk, hiszen nekünk fontos az, hogy Isten közelébe legyünk. Nekünk kell fontossá válnia, hogy vágyjunk arra, hogy mit akar nekünk üzenni, hogy ne emberektől várjuk elsősorban a kérdéseinkre a választ, hanem tőle. Tehát ezt az időt, hogy mikor csendesedünk el, ezt tényleg mi tudjuk eldönteni, hogy mikor legyen. Jézusról is azt tudjuk, hogy vagy kora hajnalban, vagy késő este húzódott félre imádkozni. Még neki is fontos volt az, hogy az atyával legyen és vele beszélgessen, akkor nekünk még fontosabbnak kell ennek lennie. Találjunk hát rá alkalmat, hiszen nekünk van erre szükségünk, hogy a gondolatainkat összeszedjük, és azokat összevessük Istennek az akaratával. Mert csak a csendességben hallhatjuk meg Istent, a halk szelíd hangját. Milyen módon történik ez a csendesség, és erre olyan sok sztereotípiát hallottam, hogy monológokat kell elmondani, betanult imádságokat, van, aki konkrétan rá is kérdezett nálam, hogy ezt így kell, ugye? Hogy akkor elmondom a mi atyánkot, és akkor megvan a csendesség, ki van pipálva, mehetek tovább. Nem. A csendesség egy párbeszéd, egy dialógus, és pontosan erre láttunk példát felolvasott igeszakaszban is. Hiszen Péternek van egy különös látomása, látja azokat a tisztátalan állathúsokat, Isten közölni akar vele nagyon valamit, háromszor is megjelenik ez a látomás, és közben mit csinál Péter? Nem csak békésen beszélget az Úrral, hanem vitába száll vele, nem ért az ő akaratával egyet. Ugye ott az egyszerű képben, hogy ő nem akar ebből enni. Az a kijelentés ott, hogy vedd, öld és egyél. Ő nem akarta ezt megtenni. És közben végre, igazából egy kicsit később, de tisztává lett számára, hogy Isten mit akar neki mondani. Amit akkor mondott, hogy amiket Isten megtisztított, azt ne mondd tisztátalannak. Az ő akarata szemben állt Istennek az akaratával. És itt milyen jól látszik, milyen tökéletesen kirajzolódik az, amit Izsaiás könyvében olvasunk, hogy a ti gondolataitok nem az én, azaz Istennek a gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Ez a kettő mindig szemben áll egymással. És erre is jó a csendesség. Ezt ugye az elején is említettem. Sőt, erre a legjobb, hogy ilyenkor valóban meg tudjuk látni, hogy mi Isten akarata, még akkor is, hogyha nekünk nem tetszik. Mondhatjuk úgy is, hogy kiváltság az, hogy ilyen Istenünk van, akivel beszélgethetünk, akivel párbeszédet folytathatunk. És ugye, amint a példán láthatjuk, elé vihetjük azt, ami nem tetszik nekünk, amiért csüggedünk, a csalódottságunkat, mindent egy szóval. Tényleg egy szóval mindent, minthogyha egy legjobb barátunkkal beszélgetnénk, vagy még attól is fontosabb személlyel. Tehát fontos tudni azt, hogy van, amikor ez a csendesség nem nyugalmat jelent, nem éppen az, hogy belső viaskodást, küzdelmet vagy alkudozást. És erre is láthatunk a Bibliában példákat, csak néhányat említve, Ábrahám viaskodott Istennel, Szodoma és Gomora városáért, hogy harcolt értük, hogy hát, ha meg tudja őket menteni, hát, ha vannak még ott hívő emberek. Ugye ezt így olvashatjuk, hogy vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz abban a városban, akkor is elpusztítod? Jákób, a másik példánk, aki mielőtt Ézsauval a testvérével találkozott volna, akitől kicsalta az első szülöttségi áldást, ugye ez egy nem jó kapcsolatot teremtett közöttük, nagyon féltett tőle a találkozástól. És ez a találkozás előtt ő is félre vonult egy csendes helyre, és ebben a csendes helyen kezdett el tusakodni Istennel. És akkor eszébe jutott minden, az ő bűnei, azok a mulasztásai, amelyeket tett, hogyan csalta ki az első szülöttség jogát, de szüksége volt erre, hiszen utána kapott ő új nevet, utána kapott ezzel együtt új életet is, és mindez szintén a csendességben történhetett meg vele. És Péterrel itt pontosan ilyen történik, eszünkbe juthat az, hogy néha ő máskor is ilyen volt, ez a tanítvány máskor is így viselkedett. Jézus volt, hogy beszélt arról, hogy az ember fiának, a messiásnak emberek kezétől meg kell halnia, de fel kell támadnia a harmadik napon. És Péter ezzel nem értett egyet. Hogy történhet ez meg veled, Uram? És itt pontosan ugyanezt történik. Isten mutatja neki, hogy ugyan tisztátalan állatok vannak ott abban az edényben vagy takaróban, de mégis amit ő megtisztít, azt nem mondja tisztátalannak. Mi is ebben a csendességünkben Isten elé vihetjük a bánatunkat, az értetlenségünket, szomorúságunkat és a csalódottságunkat is. Megkérdezhetjük az ő véleményét, azt is megkérdezhetjük, hogy miért így történt, miért ezt akartad. Ezért fontos tudnunk azt, hogy a csendesség van, hogy olyan, hogy Isten ott halk, szelíd hanggal szól nekünk, viszont van, hogy erő teljesen üzeni azt az üzenetet számunkra, amelyel beleszól az életünkbe. És hogy miért teszi ezt Isten? Mert szeret minket, mert ezáltal is szeretne bennünket formálni. Ahogyan az ő akarata szembesül a mi akaratunkkal, azt elkezdi szépen lassan csiszolni, hogyha engedjük neki. Így tudunk egészen ráhangolódni Istennek az akaratára, ebben a csendességben. És erre volt szüksége Kornéliusznak is, és Péternek is. És Péter utólag értette meg ennek az üzenetnek a lényegét, amelyet a csendes időben kapott. Hiszen hatása van, ereje van a csendességnek. Tanított neki valamit Isten, nagyjából megértette, de nem egyből tudta, hogy mit kell cselekednie. Viszont abban a pillanatban, ahogy befejezte az imádságot, a csendességet, a látomás megszűnt, kopogtattak az ajtaján, és Kornélius emberei keresték őt. Ekkor már megértette az összefüggést. Megértette azt, hogy mi volt az, amit a csendességben látott. Hallotta is Istennek a hangját, eredj el velük, semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. És itt jön képbe az a gát, amelyről már beszéltem, velük kellett mennie egy pogány házba, egy zsidó embernek, de Péter már nem úgy ment, mint azelőtt. Ő most már csak Isten akaratát akarta megtenni, amit mondott neki, hogy pogányoknak is hirdetessék az evangélium. Összeállt a kép, amelyet küldött Isten a csendben. Ezért mondta ő, amit a következőképpen olvashatunk, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. És milyen nagyszerű volt ez a felismerés, hiszen nem is olyan sokkal ezek a versek után megtörténik a jeruzsálemi zsinat, amikor összegyűlnek a keresztények, arról vitatkoznak, hogy a pogányoknak, akik megtérnek Jézust, elkezdik követni, először zsidóvá kellene válniuk, belépni a kiválasztott népbe, átvenni a hagyományokat, vagy csak keresztényi. És amikor ez a vita folyt, eszébe jutott mindaz, amit mutatott neki Isten a csendességében, az a látomás, a tisztátalan dolgokról, amelyeket Isten tisztának nyilvánított, és így hozzá tudott szólni ahhoz a vitához. És az ő hozzászólása perdöntő jelentőségű volt. Ennek hatására lehetünk ma mi is együtt, itt a gyülekezetben, mi is kereszténynek, Krisztus követőinek mondhatjuk magunkat. Így született hát meg ez az üdvtörténeti jelentőségű felismerés Péternek, Jézus Krisztus követőinek a szívében, és Kornéliusznak, a pogány Istent kereső századosnak a szívében. És az ő szívüket összehozta, hogy utána egy úton tudjanak tovább menni. Ilyen hát a csendességünk. Ha Isten elé visszük a dolgainkat, akkor rájövünk, hogy igazából nagyon-nagyon fontos az életünkben mondhatni, hogy létszükség, hogy őt keressük, hogy vele akarjunk lenni. Csak meg kell találnunk az alkalmas időt és helyet, és ez rajtunk függ, hogy megtaláljuk-e. Annyi biztos, hogy létszükség. Azt is tudjuk a csendességről, hogy nem monológ, nem egy betanult dolog, amelyet a hittanosaimnak is szoktam mondani, hogy nem a betanult imádságok fontosak, sőt, még felnőtteknek is, mert sokszor a felnőttek is félnek attól, hogy hát én nem tudok így hangosan imádkozni, nem tudok ilyen verseket mondani, hogy másoknak nagyon tetszegyen, én csak a saját szavaimmal tudok, és olyankor szoktam mondani, hogy hát az bizony bőven elég Istennek, és csak annyit akar. Sőt, még nem is kell kimondani, Isten még a gondolatainkat is látja. Csak keresni kell őt, és mint egy párbeszédet, mint hogyha a legjobb barátunkkal beszélgetnék, úgy elé vinni mindent. És azt is ne felejtsük el, hogy csendességnek igazi ereje, igazi hatalma van. És várnunk kell Istennek a válaszára, amely lehet, hogy rögtön érkezik, de az is lehet, hogy később, mint itt a felolvasott ige szakaszunkban is. Csendesség segít nekünk elengedni a múltat, a sztereotípiákat, a rossz érzéseket, mint Péternél is, vagy Kornéliusznál, a gátjaikat, és segít bennünket felkészíteni a jövőre nézve, mint ez a nagyon fontos találkozás, ami itt is volt. Keressük hát mi is az Istennel való csendességet. Amen. Testvérek, az igére válaszképpen a már énekelt 720-as éneknek az 5. versét énekeljük. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed, így kezdődik.
Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled? Add, hogy imádva téged, búzs gyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked.
Szeretett testvérei, márjunk fel a helyünkről, és hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Köszönjük neked, Istenünk, hogy olyan Isten vagy, akit bármikor, bármivel lehet keresnünk, és nem csak hálát adhatunk neked, nem csak panaszkodhatunk neked, hanem mindent elmondhatunk neked őszintén. Köszönjük, hogy nem kell hozzád külön sorszámot húzni, hogy megkeressünk, vagy bármi más tennünk, elég egyszerűen csak csendben lennünk. De te add, hogy keressük mi ezt a békességet. Keressük azt, hogy mikor és hol tudsz nekünk szólni. És kérünk téged arra, hogy ezt el tudjuk mondani másoknak is, hogy ne féljünk imádkozni, ne féljünk téged keresni, hogy mindenért mindenkor hálát adjunk, és hogy kérjünk is tőled, és ezt a békességet, ezt a csendet is csak tőled tudjuk elkérni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a gyülekezetünket, a gyülekezeti tagjainak a felkészülését, a te szent ünnepedre, a húsvét ünnepére, a feltámadás ünnepére, amikor Jézus Krisztusra gondolunk, aki legyőzte a halált, és elhozta számunkra az örök életnek az ajándékát. Add Istenem, hogy akik még nem mernek imádkozni, azok megpróbálják érted, hogy akik úgy érzik magukat a szívükben, mint Kornélius, hogy keresik Istent, azok megtaláljanak téged. Köszönjük Istenünk, hogy kereshetünk téged mindig. És a csendben pedig szólsz hozzánk, és tégy így most is, egy csendes percben mondjuk el Istennek az imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket a csendben is. Most pedig imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével. A liturgiás lapról nézzük most a himnusznak a számát, tehát a himnuszt énekeljük.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts felé védőkart, küzd ellenséggel. Van sorsa, kit régen tép, hozz rá vég esztendőt. Te már elég a múltat s jövendőt.
Fogadjátok az Úr áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kárpátaljai testvéreinkre gondolva, és a világban zajló háborúknak a végéért imádkozva énekeljük a 799-es ének harmadik és negyedik versét. Én megfeszítettem együtt veled, így kezdődik.
mindig velem.
Most pedig énekeljük el a záróénekünket, a 741-es számú éneket, mely így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek, és minden kedves nőtestvérnek utólag áldott nőnapot.